És vendégemmel, Szécsi Judit gyerekpszichológussal, akivel arról beszélgetünk, hogy éppen a világban zajló konfliktusok miatt vajon hogyan érezhetik magukat a gyerekeink, milyen gondolataik lehetnek, hogyan tekintenek a jövőbe, hogyan lehet családilag együtt beszélni arról, hogy mi zajlik, hogyan lehet ezt feldolgozni, magunkra érvényesíteni, hogy ez minket érint, nem érint, hogyan kell ettől élni, mik lehetnek a gondolatok, hogyan fogyasszon ezzel kapcsolatban bármilyen hírt, információt a gyerek. És abban maradtunk, hogy bármi furcsa, mert ugye van az a rész, aki bennünk, amelyik azt mondja, hogy inkább nem akarunk róla tudni, és inkább kerüljük. De bármennyire furcsa, azt mondja Judit, hogy nem jó, nyilván nem jó, hogyha homokba dugjuk a fejünket, valamilyen módon tudnunk kell arról, hogy mi történik a világban. És az a jó, hogyha erre van egy közös platformunk, és adott esetben szánunk rá időt, bizonyos időközönként az otthonunkban, hogy beszéljünk erről, hogy átbeszéljük, hogy ki mit érez, ha esetleg információhoz akarunk jutni, akkor együtt nézzük meg, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ne legyen az, hogy egyszer csak rádugrik, amúgy is megtörténhet ez, hogy ülsz a buszon, metron, villamoson, és rádugrik egy hír, ami egyébként kizökkent a nyugalmadból. Na most ez a nekünk felnőtteknek is szerintem nehéz, hát még a gyerekeknek, akik nyilvánvalóan gondolnak valamit az ő jövőjükről, és esetleg félelemmel töltheti ezzel, vagy nagyon sok irreális gondolat begyűrűzhet. És nekem az is eszembe jutott, és itt kérdezem tőled, Judit, hogy mondtad, hogy ez az elmúlt napokban begyűrűzött a terápiákba, de még csak most kezd, hát nyilván, ugye ezért ez egy hétvégi esemény, de hogy szerintem az is megtörténik, hogy próbálják ugye ők is megkinyomozni, megtudni, hogy milyennek a háttere, és ebben előfordulhat, hogy nem feltétlenül csak azt látja, hogy az öldöklés megy, ami úgy, ahogy van, rossz, elítélendő, hanem elkezd azon gondolkodni, hogy kinek van ebben igaza, az mit fog csinálni, hogy, tehát ahogy egyébként ezt nyilván mindannyian.
Bizony, és ugye ami miatt így a tinédzsereknél ez még extrémebb módon tud zajlani, hogy két életfeladatuk van. Egyrészt, hogy azzal, hogy megtalálják önmagukat, az identitásukat, egy narratívát is kell valahogyan arra vonatkozóan gyártaniuk, hogy milyen a világ működése. És hogy ilyenkor rengeteg kérdés van, ilyen miértek újra felmerülnek, hogy de hogy valami miért van egy ilyen élethelyzet, miért van erőszak, miért van öldöklés. Tehát, hogy ezt így integrálni abba, amit így eddig nagyjából gondoltak, vagy lehet, hogy valami tök más fog kialakulni a fejükben, szóval, hogy ez az egyik ilyen nagyon erőteljes dolog, a másik pedig az igazságérzetnek az extrém volt. Ebben a korosztályban a legerősebb az, hogy akkor
igen,
kinek, hogy van igaza, miért, milyen áron, milyen áldozattal,
mit és hogyan,
igen. És ugye ezzel együtt jár az óriás igazságérzettel, hogy az extrém, az átlagnál extrémebb dolgokat is valóságként, vagy rendben levő dologként el tudják fogadni, tehát nagyon szél elsőséges vélemények tudnak kialakulni, és nyilván ebben, hogyha ezt a korosztályával, vagy a kortársakkal, barátokkal kezdik el megbeszélni, könnyen alakulhatnak ki ilyen nagyon erőteljes nézeteltérések. És ilyenkor mennyire fontos az, hogy otthon is tudjunk beszélgetni a gyerekünkkel, mert hogy ha ez az oldala nincs ott, akkor ez tovább tud gyűrőzni, nem csak az adott aktuális élethelyzettel kapcsolatban, hanem bármilyen konfliktus helyzettel kapcsolatban is minta lehet, hogy mit hogyan lehet megoldani, hol látjuk azt, hogy kinek van igaza és kinek nem, tehát hogy ez nem csak az aktualitásban tud egy ilyen megtanult dolog lenni, hanem egy csomó más helyzetre vonatkoztatva is későbbiekben hasonlót gondolhat egy gyerek. Tehát, hogy fontos, hogy átbeszéljük, hogyha esetleg, és semmiképpen nem minősítgetve, tehát, hogy lehet, hogy én felnőttként valami olyat, amit ő igaznak vél, azt esetleg még akár morálisan is megkritizálnám, de hogy ne tegyük ezt, hanem így próbáljuk meg először így értően így feltárni, hogy mi van az ő fejében, és utána lehet a szemléletét formálni, de hogy ne kapja meg azt egy tinédzser otthon, hogy teljesen le van dózerolva az ő saját kis véleménye az adott, akár bármelyik helyzettel kapcsolatban, amiket itt megbeszéltünk, bármilyen háborús és egyéb eseménnyel kapcsolatban.
Te egyébként abban a pár napban, ami terápiában előkerült, mit látsz, hogy milyen hatással van ez a gyerekekre?
eleve nagyon nehéz nekik így a mindennapi dolgok, ezek a felvételik és érettség és egyéb szörnyűség, amik így a napi szinten megterhelik őket, és erre pakolódik rá még egy ilyen alapvető bizonytalanság. Ugye így az ukrán-orosz konfliktussal kapcsolatban is már ez az ilyen érintettség, hogy milyen lesz a jövő, mikor ez alapvető létbiztonság vagy bizonytalanság dolog bekapcsolt, és ez folyamatosan újra meg újra pakolódik rá. Nagyon sok gyerek foglalkozik azzal, hogy igen, hogy egyáltalán én látom-e azt a folytonosságot, hogy én felnőtt leszek, hogy nekem merhetek-e gyerekeket vállalni egy olyan világban, ahol ilyen kiszámíthatatlan dolgok vannak. Tehát ezért mondtam azt, hogy ugye az az élet feladat, amikor így nagyjából el tudom képzelni a tinédzserkorom végére, hogy milyen is ez az egész élet, az hogy zajlik nagyjából, mikor látom ennek a végét, hogy látom én magam öregként, vagy akár családos emberként, szóval hogy ez, erre egy ilyen valami fajta ilyen narratíva, vagy egy elképzelés ki kellene, hogy alakuljon, és ez így nagyon nehezítetté válik ezek által, az események által, hogy ilyenek történnek, tehát hogy nem nehezebben tudják elképzelni ezt az egész folytonosságot. Tehát, hogy főleg ilyen kérdések jelennek meg most az órákon.
Nekem volt egy olyan gondolatom, és ezt fel is vetettem, hogy pont azért, mivel az elmúlt években, nem tudom hanyatszóra, de hogyha a Covidot és az ukrán-orosz háborút számoljuk, és ezt akkor, de én mondjuk idehoztam a törökországi földrengést, és ami ugye egészen közel volt hozzánk, és egészen félelmetes volt idén februárban. Szóval, hogyha ezt a három dolgot, vagy most már négy dolgot nézzük, akkor nem lehet-e, hogy furcsa mód, de immunisak lesznek egy ponton túl arra, hogy mi történik. Mert, ja, aha, hát igen, volt már ilyen.
Elképzelhető, hogy ez a jövőben megtörténik. Én nekem a terápiás órákon a tapasztalatom viszont az, hogy egyelőre újra meg újra jönnek a kérdések, és amivel kezdtük a mai beszélgetést.
Szerintem az sem jó, tehát hogyha az történne, hogy egy ponton túl már, ja, hát oké, persze, ez van, és legyintenének rá, ez sem jó.
Azért az, hogy valamennyire tudjuk kezelni ezeket a helyzeteket, az viszont nagyon fontos, és ez a fajta rugalmasság, hát hogy ez ki tudjon alakulni, de hogy ez a tapasztalat, hogy újra meg újra ilyen szorongás, ilyen bizonytalanság hullám felüti a fejét, de az a csodálatos, hogy mernek kérdezni és beszélni ezekről a dolgokról. Ha máshol nem, legalább a terápián, de hogy nyilván azért tényleg ez közhelynek tűnik, de annyira fontos lenne, hogy otthon is legyen erre mód, hogy ezeket a dolgokat megbeszéljék, vagy átbeszéljék.
Hát igazából én ezt a műsort annak szánom. Uh-huh. Tehát én soha nem azt gondolom, hogy a gyerekek nem beszélnek, hanem én azt gondolom, hogy egy olyan gyerekből lesz nem beszélő felnőtt, ahol nincs körülötte beszélgetés, ahol nincs információ megosztás, ahol vannak területek, amikről nem beszélünk, és hogy én azokra próbálnék hatni, vagy annak próbálnék szólni, aki felnőttként belekerül egy ilyen helyzetbe, és azt se tudja, hogy ezt most hogy oldja meg. Egyébként azt gondolom, hogy nehéz, tehát minden szempontból nehéz.
Hát amit mondtál az ismerősöknél, igen, akik ott a fürdőszobában elkezdtek beszélgetni, de hogy az első lépés az, hogy megvizsgáljam magam, hogy én hogy vagyok ezekkel az élethelyzetekkel, tudok-e a házastársammal, vagy valaki rokonnal olyan beszélgetéseket folytatni, amivel így valamennyire normalizálom a saját szorongásomat, és a következő lépés az, hogy akkor a gyerekeimet tudjam támogatni.
Vonni, és el tudom-e magyarázni.
Az ne történjen meg, hogy együtt szorongunk, és együtt szinte benne próbálom megtalálni a megnyugtató felet. Ez is elő szokott fordulni, ez azért így egy ilyen nagyon nehéz élethelyzet tud lenni, amikor egy gyerek van megszólítva azzal, hogy a szülőjét megnyugtassa. Ez nem csak háborús témákban,
nagyon sokszor
hanem rengeteg helyzetben tud ez előfordulni.
Igen, mert simán lehet, hogy annak a gyereknek egyébként jobbak a skilljei, akár a kommunikációra, akár a megnyugvásra, és ő az ő támasza.
Igen, csak hogy ez
azért
csalóka.
Csak ez nem oké. Hát
meg hogy csalóka, hogy úgy tűnhet, hogy ő jobban kezeli, de valójában az történik, hogy előtérbe helyezi a szülőjének az érzéseit, meg a jól létét a sajátjával szemben, az pedig háttérbe szorítja, elfogyja, rátanul arra, hogy azok nem annyira fontosak, azok az érzések, vagy egész egyszerűen nagyon erőteljesen elfolytja azokat, és mindenféle más módon meg tud jelenni akár az a sok elfolytott félelem, vagy nevezzük energiának, ami, ami ilyenkor háttérbe szorul, tehát hogy ez egy ilyen nagyon ilyen kettős dolog, hogy...
Ez nagyon fontos, amit most mondasz. Ez olyan sokszor előfordul, nem? Tehát,
nagyon
gyakran.
Tehát, hogy
a gyerek azért, hogy a szülő jobban legyen, jó kedve legyen, hiszen neki is akkor jobb, ezért lehet, hogy a saját szükségleteit háttérbe, tehát ő ezt megtanulja, tudja,
ez
hogy...
Ez egy tanult dolog, bizony. Úgy hívja a pszichológia, hogy fordított ráhangolódást, ezt egy egészen kicsi kortól tudja alapélményként is egy gyerek megszerezni, hogyha mondjuk az édesanyja nincs jól, amikor ő még kicsi baba, és mondjuk egy ilyen posztpartum depresszióban szenved, és...
Ez mit jelent?
Amikor szülés utáni időszakban depresszív tüneteket észlel egy édesanyja, és nem biztos, hogy úgy tud hangolódni a gyerekének az érzelmi állapotaira, hogy neki valójában szüksége van rá, mert annyira elárasztják a saját érzései, vagy éppen a pont egy depressziós állapottól egy ilyen fásult, vagy egy ilyen üresség érzése van, hogy nem tud ráhangolódni a gyermekére, már akkor onnan el tud indulni egy olyan, hogy egy kisgyerek azt éli meg, hogy igazából amit én érzek, azok ott ilyen lekötetlenül maradt érzések, és ez későbbiekben is meg tud jelenni akár kis óvodás vagy bölcsiskorban, hogy nem mutatom ki inkább. Egyrészt azért, mert nekem is jobb, hogyha az anyukám vagy az apukám jobban van, vagy másrészt egészetesen azért, mert szeretném, hogy ő jól legyen. Nagyon rántorod a szemöldöködet.
Hát, mert ez nagyon szomorú. És ilyenkor az jut eszembe, hogy ugye ezt tudattalanul csinálja a szülő is, tehát nyilvánvalóan ez nem egy tudatos dolog.
Tudatos dolog, de azért például ez olyan helyzetekben is elő tud fordulni, amikor mondjuk egy váláskor
nem hát tud... Szerintem leginkább ott nagyon erősen.
Hát vagy éppen egy diszfunkcionális családban, ahol vagy a házastársak végig veszekszik a gyerekeknek az egész gyerekkorát. Nagyon sokszor van az, hogy így a gyerekek lesznek a stabil pontok.
Igen, na, és azért ráncoltam a szemöldökömet, mert az jutott eszembe, hogy mondjuk, ha csak maradunk akár a szülés utáni depressziónál, ami ugye nem egy választott dolog. Nekem volt olyan ismerősöm, aki ebben szenvedett, rettentesen rossz volt neki, és az volt a legrosszabb, hogy mindenki elutasítja. Tehát mindenki azt mondja, hogy jaj, szedd már össze magad, tényleg
klasszikusan
azt...
Nagyon nem segítenek ezek a mondatok.
Nem. És ő tényleg nagyon rosszul érezte magát, ráadásul az ő párja külföldön dolgozott, tehát hogy ő nagyon egyedül volt ezzel a dologgal, és borzalmasan rosszul érezte magát, és akkor kapta ezeket az egyáltalán nem segítő mondatokat, és egy ilyen helyzetben, ugye megtörténhet a fordított ráhangolódás, szuper, tehát még azt annak a terhét is vinnem kell, hogy adott esetben kvázi rosszat teszek a gyerekemmel, és nekem az a kérdés fordult meg a fejemben, hogy pont azért, mivel ez egy nem tudatos dolog, valaminek a hatására történik, egyébként jó esetben az ember kijön belőle, visszafordítható-e ez a
igen.
Nem feltétlenül oké működés.
Visszafordítható. Nyilván minél később válik tudatossá, akár felnőtt korban ismeri fel valaki, hogy ez a dinamika jellemző rá, annál hosszadalmasabb a dolog, de pszichoterápiával tökéletesen
nem
meg lehet
értem,
tanulni.
Nem úgy értem, hogy mondjuk én a gyerekemmel kapcsolatban.
Arra gondolsz, hogy a szülő és
hát
a gyerekek között.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy jó, most lehet, hogy túlságosan nagy terhet tettem a gyerekemre, mert én nem voltam jól, nem tudom, így és úgy alakult az életem, de ha én tudatosan erre figyelek, akkor ez visszafordítható.
Nyilvánvalóan felülírhatók ezek az élmények a anyukánkkal, de ugye azért fontos, hogy az első hetek, hónapok mennyire meghatározók, de természetesen ez nem egy ilyen végzetes.
Nem egy ilyen kőbevésett dolog. Csak már érted, hogy mire gondolok, hogy ez tényleg, ha már rögtön ezzel nyitunk, szülés utáni depresszió, ez nem egy feltétlenül rögtön és azonnal kezelhető dolog.
Abszolút.
Ez nehéz nagyon, és meg kell tényleg találni szóval azt, aki ebbe tud segíteni.
A jelen helyzetre vonatkoztatva lehet, hogy egy gyerek egy családban olyan nagyon határozottan és nyugodtan tud jelen lenni, vagy ő nyugtatgatja akár a szüleit.
Látja, hogy ez...
Azért érdemes mögé nézni, hogy ez akár ennek a hátterében lehet egy olyan is, hogy ő így a valódi, autentikus érzéseit esetleg elrejti valamilyen oknál fogva. Tehát, hogy ezzel mindig érdemes óvatosan bánni. És akkor az örökzöld mondat ide, hogy ha viszont ismerem a gyerekemet, vagy így látom hogy a működését, akkor azért fel lehet ismerni, hogy mikor van az, hogy ő őszintén van jelen érzelmileg a családi életben, és mikor rejtőzködik. Szóval izgalmas dolog ez.
Biztos vagyok benne, hogy úgy, ahogy beszéltünk róla, hogy lehet olyan platformokat, és kell is olyan platformokat csinálni, ahol beszélünk erről, de abban is biztos vagyok, hogy lehet tudatosan azt mondani, hogy és most, ma nem foglalkozunk ezzel, mert ma az a programunk,
sőt,
hogy...
Kell is. Tehát viszont minden nap, minden napszakában beszélünk a nehézségekről, az hát attól pont olyan lesz a napunk, hogy folyamatosan ezen pörgetjük az agyunkat, folyamatosan aggodalmaskodunk, tehát hogy azért valahogy egy normalitást megtalálni bármilyen nehéz élethelyzetben, azért az fontos.
Hát jó, akkor kaptunk tőled most egy csomó muníciót, erre nézvést.
Bízunk benne.
Nyilván az, hogy ez az egész konfliktus hogyan fog alakulni, még ezt nem tudhatjuk, és nem tudjuk, hogy milyen következményei, milyen hozadékai lesznek, ami most van már, az is nagyon nehéz, de sőt, tehát én azért olvastam ilyet, meg hát hallottunk is ilyet, hogy nemzedékek fogják még ezt nyögni. Ez valószínűleg egy később és nagyon összetett téma lehet majd. Minden esetre most hirtelen kezelni leginkább úgy lehet, akkor ez az egész beszélgetésünknek a konklúziója, hogy beszélni róla, hogyha valakit is ez a családban foglalkoztat, akkor hagyd ne tartsa magában, hanem beszéljen róla.
Pontosan.
Adott esetben együtt utána nézni. Azt nem tudom, persze ez egy állandó téma, hogy hogyan lehet szűrni a gyereknek a tartalomhoz való jutását, hát erre vannak különböző okos megoldások, meg rengeteg szervezet foglalkozik ezzel.
Pontosan, és azért azok a szülők által használható különböző szűrőprogramok, amik ott a különböző okos eszközökön ott vannak, azok szuperül működnek, ezt bátran lehet használni, pont azért, hogy a gyerekeink jól legyenek.
Igen, de azt is mondom, hogy tényleg nagyon sok szervezet kínál erre mindenféle lehetőséget, meg azt is, hogy hogyan vezessük ezt elő, ezt a platformot, meg hogy beszéljünk erről. Most nekem a Hintalovó jutott eszembe.
Igen, abszolút, hogyha felmennek a szülők a honlapra, nagyon-nagyon sok praktikus tanácsot kapnak.
Meg digitális tanácsot.
Igen. De hogy első körben, mivel most ez egy ilyen hirtelen helyzet, és áradnak az információk, helyi szinten érdemes tényleg ezeket szűrni. Javaslom a szülőknek, hogy próbálják ki ezeket az applikációkat, hogy milyen tartalmakhoz lehet jutni felnőtt fejjel, és sokszor nagyon-nagyon megrendítő és félelmetes. Úgyhogy hát védeni kell a gyerekeinket.
Nos, tehát akkor... Ezek mind nagyon fontosak. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
És hogy ezt átbeszélhettük, folytatjuk, hiszen minden hónapban jössz hozzánk legalább egyszer, és akkor beszélgetünk egy csomóféle témáról, ami gyerekeket, családokat érint. Igen. Szécsi Judit gyerekpszichológus volt a vendégem.